Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Boldizsár Izabella vagyok. Mai alkalommal folytatom a beszélgetést Bajcsi Tiborral, az Élet a Lélekben közösségek vezetőjével, hogyan emelte fel őt Isten a bénaságból, hogyan gyógyult meg, és hogyan szolgálja a mai napig is a jó Istent. Én arra kérnélek, hogy beszéljél hallgatóinknak arról, hogy mi minden cselekedett még Isten az életedben, akár gyerekkori élményeidről, hogyan alakult a jó Istennel való kapcsolatod, hogyan hallgatta meg Isten a te imáidat, és mindezt, amit fontosnak tartasz.
Egyik alkalommal negyedik osztályosok lehettünk, és akkor megkért a akkori osztályfőnök, hogy két erősebb fiú le kéne menjen fát vágni a pincébe. Az egyik osztálytársammal le is mentünk, és elkezdtük a fát hasogatni. Mielőtt megkezdtünk volna, mondja az osztálytársam, te, kéne imádkozzunk. Elmondtunk egy-egy rövid imát, utána elkezdtük vágni a fát, elindultunk arról a helyről, ahol az önünkbe szedtük a fát, ahol vágtuk, akkor valami robbajlás hallottunk, visszanéztünk, és fentről, ahol körülbelül 2 köbméternyi fa fel volt függesztve, az lezuhant. Pont arra a helyre, ahol mi voltunk. Nagyon úgy éreztem, hogy Isten különös kegyelme volt, hogy áldást tudtunk kérni arra a helyre, hogy amíg ott vagyunk, nem történhet-e baj. Mindig megmaradt az életemben az, hogy minden munka előtt jó, hogyha az ember áldást kér az ő munkára, mert nem lehet tudni, hogy sohasem, hogy végződik. Visszaemlékszem, egy alkalommal voltunk egy találkozóra, ahol ilyen kemény hitvitát folytattunk, vagy 4 órán keresztül némi testvérekkel, akik bizonyos dolgot akartak bebizonyítani. Kicsi furcsálta a magatartásukat, de hát aztán mindenkinek megvan a vallásos hozzáállása, szokása, mint tudom én, amit általában rá akar kényszeríteni a szomszédre, meg gondolja, hogy neki is jó az ő nagy kabátja. Éjszakában nyúlott a hazaindulás, már 11:30 volt, téli hideg idő volt, elindultunk hazafele. A kisebbik fiam volt ott, és még 2 kolléga a ima csoportból, 2 csoportvezető. Amint jöttünk Tusnád fürdőn át, láttam, amint a fürdőközpontjában a rendőr kilépik az út közepére, és készen áll arra, hogy incsen, hogy húzzak félre. Rögtön a kollégák észre is vették, és úgy majdnem mind a 3-an egyszer kezdtünk imádkozni, uram, add, hogy most ne állítsanak, meg vagyunk késve, hideg van, kicsi gyermekkel vagyunk, mert még kicsike volt, kisebb volt a fiam, és látod, hogy sietünk, és otthon várnak, és aggódnak értünk, mert akkor nem úgy volt, hogy mobiltelefonon hazaszólok, még nem volt ilyen mobilos világ. Láttuk, hogy a rendőr nem igen tágít. Akkor mondtam, uram, kérlek, add kegyelmet, hogy ne állítson meg. És láttam, hogy hiába van a kérésünk, könyörtelenül intette, hogy húzzunk jobbra. Mondtam, hát uram, ez nem szép dolog, hogy ennyire látod, hogy sietünk, most ellenőrzés, az idő telik vele. El kell mondjam, hogy zugolódtam, hogy nem hallgatta meg a kérésemet. Az volt az érdekes, hogy a rendőr, amint nyitottam a ajtót, köszöntett tisztességesen, én is köszöntettem, és nem szólt semmit, elkérte a papírokat, meg se nézte, azt mondta, nyomjon meg a féket. Megnyomtam a féket, össze szállja ki a kocsiból, és hallgassam meg. Kiszálltam a kocsiból, megkérem a kollégát, nyomja meg, és mi történik? A hátsó balkeréknél a fékslag, a fémcső kiterett, és rendesen pisztult a fékolaj. Én amikor megláttam, egy kicsit megdermedtem. Gyorsan felemeltem a motorházat, és néztem, még egy kis újnyi fékfolyadék volt, ami gondolom 2 fékezésnél elment volna, és valahol Tusnád után valamelyik kanyart egyenesbe vettük volna. Akkor értettem meg, hogy mindegy, hogy milyen ügyben jár az ember, de ne felejts el mindig előre megkérni Isten véleményét, amikor valamit szeretne kérni számára. Hiszen látszólag magamnak jót kértem, a barátaimnak is, tehát siettünk, igyekeztünk. Viszont a kimenetele lehetett volna katasztrofális, talán halálos mindannyiunk számára. És érdekes, hogy Isten pont egy rendőrt használt, pont valami olyan, ami nekünk általában úgy nem tetszik. Hogy megmutassa az ő gondviselését, és felhívja a figyelmemet, hogy azért, amért nekem valami jónak tűnik, ne legyek biztos benne, hogy valóban az a jó. Próbáljak mélyebben Istenre figyelni, mélyebben Istenre hagyatkozni. Mert nem vagyok mindig olyan csúcs formában a személyes Isten kapcsolatban, legalábbis még ez idáig, hogy ez így működne. Egy másik alkalommal telefonáltak egyik helyiségből, hogy egy fiatal lány súlyos balesetet szenvedett. Nagyon súlyosat. Az édesapjával kint voltak az erdőn, egy szekérfával mentek hazafele, amikor a lány leesett a szekéről, beesett a szekér alá, és az altestén átment a szekér kereke tele fával. Komába esett, ugyanis nagyon szörnyű következménye volt az egésznek, medencecsontterést, szomcsontterést, nagy zúzódások voltak az altestben, és amikor behozták a Sepsszentgyörgyi kórházba, akkor telefonáltak nekünk, hogy tudták, hogy már van imacsoportunk, szóltak, hogy imádkozunk, és akkor gyorsan szóltam a csoporttársaknak, hogy gyertek, mert egy nagyon súlyos baleset van, és nagyon kérjük Isten segítségét, hogy ez a fiatal lány élet megúszza, visszanyeri az egészségét. Voltunk négyen, akik nyelveken imádkoztunk, meg úgy előre haladottak voltunk az ima technikában. Volt egy testvérke, csendes, nem igen beszélt. Ő mindig azt szerette, hogy hátul ott valamit csináljon, hogy segítsen, de hát ne látszódjon a többi között. Ilyen szerény visszahúzódott valaki. És amint meghallotta, hogy miről van szó, ő is beült közénk. És úgy megnéztem, hát legalább, ha nem is imádkozik, de legalább ott van köztünk. Sorba kértük Isten kegyelmét, Isten hatalmát, Isten irgalmát. Imádkoztunk megfogalmazva szépen annak rendje és módja szerint, és amikor megtettük az ima részünket, egy rövid csend következett, és akkor megszólalt az a testvérke, akiről úgy mondta, ott van, akkor ne küldjük el. És az a testvérke így imádkozott. Istenem, te jó vagy. Te tudod, hogy mi a teendő. Én arra kérlek, áld meg most azt az orvost, amelyik mellette van, hogy azt csinálja, ami a legmegfelelőbb. Az órára visszaemlékszem, 3:45 volt, mert akkor ránéztem az órámra. Másnap felmentem a kórházba, hogy látogassam meg személyesen is ezt a lányt, és a vele lévő nénikéje, aki ott volt éjjel-nappal velem, elmondta, hogy mikor bevitték, akkor ránéztek, és azt mondták, hát itt nincsen mentség, nincsen megoldás, akkor az uzonás és a vérzés, belső vérzés, meg minden, hogy itt nincs mit csinálni. Viszont tegnap 3:45-kor lejött egy nőgyógyász. Ránézett, és azt mondta, hogy próbáljuk meg, van egy ötletem. És betettek az altestbe 4 helyen 4 slagot, amin a genny kezdett eltávolodni az altestből. A 3. nap helyre jött a komából, majd felépült, férjhez ment, és jelenleg 2 gyereke van. Visszanyerte az egészséget. Ebből nagyon megtanultam, hogy nem az számít, hogy valaki az imatechnikában mennyire előre haladott, hanem az, hogy mennyire figyel a lélekre. Hiszen ez a csendes testvérke nem tudta kifejezni magát, ezért is nem beszélt hangosan. De amit mondott, úgy látszik, azt teljesedett be. Valószínűleg ezért kellett az órára nézzek, hogy lássam be, hogy senkinek az imája nem megvetendő és nem lenézendő. Akkor nagyon megtanultam azt, hogy az egyszerű imának milyen értéke van. Még egyszer erre felhívták a figyelmemet, az Úr felhívta a figyelmemet. Meghívtak Magyarországra egy lelki gyakorlatra. Ott a lelki gyakorlatozók között, a vezetők között volt egy fiatal lány, azt hiszem Nórának hívták, ha jól emlékszem, aki nagyon benne volt mindenben, tehát mindenre spontánul tudta a választ, spontánul imádkozott. Nekem furcsa is volt, mert hát igenis csak, hogy a mi atyánk üdvözlégy, hiszek egy esti ima, reggeli ima, meg ehhez hasonlókhoz folyamodtam, és akkor én el voltam csodálkozni, hogy Istent úgy csak úgy szólította meg, és mindenre. Úgy csodáltam ezt a hölgyet. És akkor eljött a befejező rész, és a befejező részben kiválasztottak vagy 7 személyt egyetemes könyörgésre. Azt mondták, hogy ezt nem szabad leírni, sem megfogalmazni, ezt a lélekre való figyelésben kell kimondani. Úgy egy kicsit meglepődtem. Mondtam, hát nem szeretnék az erdélyiekre szégyent hozni. Ügyesen szünetbe kidolgoztam egy nagyon szép egyetemes könyörgés, ugye az egyetemes könyörgésről van szó a Szentmisében. Belfoglaltam a Szentatyát, a püspököket, papokat, például a Szent Háromságot, közben járó szüzanyát és szenteket. Na, mondtam, most már biztos ezzel meg fogják látni, hogy az erdélyek is tudnak valamit, nincsenek épp annyira lemaradva, mint ahogy itt látszik. Voltunk egy pár Erdélyből, mind kezdők. És úgy sorba voltunk állva, a 3. vagy 4. voltam, azt nem tudom, és már vártam, hogy milyen reakciójuk lesz, amikor én elmondom ezt a bizonyos szép szöveget. Mély lélegzetet is vettem, hogy nekem akadozzak, egybe tudjam kimondani annak rendje és módja szerint. Lélegzetet vettem, és az én imám valahogy így hangzott. éreztem, hogy lábam földbe gyökerezik, láttam, hogy mindenki engem figyel. Kellett volna mondjak, nem tudtam, belesültem, mindenki ment a fejemből. A következő pedig megbökött, hogy mondjál már valamit, mert rád várunk. Hogy mit, azt nem tudom, tényleg mondtam, hogy 3-4 szót, kinyekeregtem valahogy, érthetően persze. Utána ment tovább minden, hát én nagyon alázatos lettem azon, azt jelenti, hogy többé nem mertem felnézni csak a pad alá. És áldozni is úgy mentem ki, mint zárszentek, így lesüttem a fejemet, és csak a lábujjamot néztem, nem mertem senkire föltekinteni. Amikor vége volt a szentmisének, tettem magam, hogy imádkozok, még imádkozni valóm van, és nem mentem ki, megvártam, míg kiürül a templom. Amikor mentem ki az ajtónál, láttam az ajtón mögött, ott van ez a hölgy, aki ilyen annyira talpra esett volt. Próbáltam úgy kimenni, hogy mintha nem venném észre, hogy ott van egy, nem sikerült. Megfogta a karomat, visszahúzott, rám nézett, és kérdi, hogy te Erdélyből vagy? És mondtam, hogy igen. Tudod, azt mondja, olyan eredetien tudtál imádkozni a könyörgésbe, úgy irigyellek. Evel is nagyon megtanultam azt, hogy nem az a megfogalmazott szép kacskaringos ima tettő Istennek, hanem az egyszerű, ami valóban a lelkünk mélyéből, a szívünk mélyéből jön. És mondhatunk szép szavakat, és sorolhassuk, és jöhetünk a szép szövegekkel, és csodálkozunk, hogy nincs meghallgatás. Ez pedig ilyen fejből lett volna az enyém, nem lélekből. Lélekből az lett az a pár szó, amit sajnos nem tudtam megjegyezni. De ami úgy jött ki, hogy akire úgy fölnéztem, ezt is meghatotta.
Tibor, mi a tapasztalatod, hogy Isten mikor hallgatja meg a mi imáinkat, illetve milyen imákat nem hallgat meg?
A szükségszerűeket, amelyek jót tesznek lelkünknek és testünknek, a sorrendet nem lehet fölcserélni, szerintem mindig meghallgatja. Nem hallgatta meg azt az imát, hogy állítsa meg a rendőrt, mert segíteni akart rajtam. Valószínűleg nagyon sok ilyen eset van az életben, amikor olyasmit kérek, hogy ártalmamra lenne, vagy bűnbeesésre, vagy félrevezetésre, vagy ilyesmire. Viszont annak a kedves hölgynek az imáján, amit ők egyszerű pár szóban mondott el csak, nem 3-4-5 perces imában, az egyben meghallgatásra talált. Amikor az imád valóban a lelkem mélyéből jön, akkor meghallgatásra talál. Amikor a büszkeség, vagy szépségért imádkozok, vagy lássa más is, hogy tudok, vagy van még egy sereg, vagy éppenséggel Istent be akarom fogni az én szekerembe, tehát olyasmiért imádkozok, hogy Uram, én tudom, mit kell csinálni, te csak húzzod a szekeret. Az ilyen imákban, hogy sajnos nagyon sok ilyen van, én is voltam benne, és akkor meg kellett tanuljam azt, hogy ne az érdekeljen, hogy én mit akarok, egy kicsit az, hogy Isten mit akar általam, vagy mit akar velem, és akkor annak formájában fogalmazza meg a kérésemet. És úgy hiszem, hogy amelyek erre alapozódnak, azok az imák meghallgatásra találnak.
Mi az, ami segít téged az imádságban, illetve abban, hogy tudjál kitartani, hittel tudjál imádkozni, és bizalommal fordulni Istenhez?
Kezdetben a végszükségben fordultam Istenhez, amikor lebénultam. De még nagyon sok ilyen esetem volt, amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy tényleg más út nincsen. Nem kell mindig nagy dolgok legyenek. Emlékszem, egy alkalommal mentünk Széki udvarra egy ima találkozóra. 3 kicsi kocsival mentünk. Susnád környékén az én kocsim elkezdett rángatni. Motor megállt. Értettünk valamit a kocsikhoz. Megállapítottuk, hogy a benzinpompának a membránja megrepett. Az egyik kolléga rögtön felvállalta, semmi gond, nem busoljatok, én elmegyek az első benzinkútig, megveszem a membránt, jövök és beszereljük. Amiután elindult, akkor láttam, hogy az egyik testvérka, aki velünk volt, nem szállt ki a kocsiból, hanem bent olvassa a Szentírást. És megkértem, hogy légy szíves, olvasd hangosan. És akkor olvassa a testvérke hangosan, idézem, ti oktalan galoták. Amikor ezt meghallottam, rögtön tudtam, hol tévedtem. Odaálltam a motorház elé, és mondtam, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen nagyképű vagyok, hogy bajban voltam, és rád nem számítottam, mert annyira siettem, hogy saját erőmből akartam megoldani a dolgomat. Légy irgalmas felettem. És amikor kimondtam, akkor mondtam, ó, álljatok meg, megtaláltam. Megláttam, hogy az egyik vezetéknél csepegett a benzin, és a fars levegőt szívott, nem tud rendesen húzni a pompa, és amiatt történt ez. Meggyavítottam, és akkor nagy örömmel Isten dicsőítve mentünk tovább, és tényleg gyümölcsöző volt az akkori találkozó.
Mi az, amivel buzdítanád a hallgatóinkat? Hogyan imádkozzanak? Hogyan figyeljenek Istenre? De hogyan ismerjék meg Istent még jobban?
A legfontosabb, hogy legyen vágy a szívünkbe, Isten közelségére, Isten jelenlétére. Ez a vágy nélkül nagyon nehéz. Sok csoportot láttam, sok egyént hallottam beszélni, meditációk, meg különböző gyakorlatokat ajánlnak. Múlt héten is volt egy hölgy, és mondta, hogy ne néznek, tett fél ezt a képet a falra, és nézett 3 percig, és benne látod Jézust. Nem erről szól, mondtam, jó, ezt kezébenge ketté hasítani. Nem erről szól, hanem valóban az a vágy, hogy ebben a szeretetben, ebben az űrzavaros világban legyen első helyen az én lelkemben az, hogy Isten gyermekként éljek, és erre kérjem az én mennyei atyám, édes jó atyám segítségét, aki nem mostoha. Sokszor úgy bánunk vele, mint mostohával, vagy úgy veszünk, mint a mostoha volna, mert kételkedünk az a jóságába. Habár megvan írva, hogy ha bár ti rosszak vagytok, de tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya jót, ha kéritek tőle. De nagyon sokszor olyan kételkedve, olyan kétséggel kérjük, hogy ott, mintha nem bíznánk Isten jóságába, mint hogyha Isten olyan volna, hogy egyik kezével pofozgat, a másikkal meg simogat. Elsősorban el kell fogadjam Istennek a valóságát, ne egy feltételt, ne egy nem tudom kitől hallott Isten képet, hanem az egyörök Istent, aki annyira szereti ezt a világot, hogy a fiát is feláldozza, csak hogy valahogy már lépjünk ki a bűn hatalmából, és lépjünk az igazság útjára. És ha elkezdődik a vágy a szívem, vagy ezt az Isten megismerjem, ennek a közelségét megtapasztaljam, hogy éljek vele, hogy gondomat, bánatomat és mindenet megosztam vele, akkor ez automatikusan beindul és működőképessé válik. Sajnos még sokan távolinak látják Istent, hogy valahol ott van és kevés közünk van hozzá, meg ehhez hasonló. Pedig annyira vágyik, sokkal jobban, mint bármely szülő az a gyermekének a szeretetére, a közelségére. Erre lényeges, hogy megnyíljon az ember. Ha erre nem tud megnyíni, akkor tényleg nehéz elfogadni egy teoretikus Istent, vagy annyi elképzelés van, hogy azok csak zűrzavart okoznak. Az volna az ajánlom, hogy ezzel az Istennel akár most a beszélgetés után el lehet beszélgetni egy kicsit. Kérdez, Istenem, itt vagy most, hol vagy, és szeretném hallani a hangodat, a véleményedet, és szólíts meg valaki valami által, Szentírás által, vagy valaki által. És Isten nagyon fog sokat várakoztatni, mert ha őszinte és mély vágy van a szívedben, be fogja teljesíteni. Nincs hét, hogy ne lássak ebből a szempontból tapasztalatot. Múlt héten volt egy kedves hölgy, akinek gyomorsüllyedéstől megkezdve egy sereg problémája volt, és 20 perc alatt a gyomra is helyre került meg minden, mert olyan mély vágyott a szívébe, hogy tényleg Isten áldása teljesen be tudott tölteni, és át tudta formálni az életét.
Köszönjük szépen, Tibor, mai tanúságtételedet, azt, hogy beszéltél hallgatóinknak tapasztalataidról arról, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a tiédet, hanem mindannyiunkét. Kérem a jó Isten áldását további szolgálatodra, életedre, munkádra. Köszönöm neked ezt a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, és Isten áldása kísérje a Mária Rádiót a munkatársaival és hallgatóival együtt.
Kedves hallgatóink, az előbbi percekben Bajcsi Tibort hallhatták, és Boldizsár Izabellát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
A Mária Rádió folyamatos működéséhez elengedhetetlen az önkéntes technikusok munkája. Erre a szolgálatra várjuk azon új önkéntesek, gyakornokok jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába, vagy gyakorlati tapasztalatot szerezni ezen a területen. Az önkéntesi szolgálathoz előny, de nem feltétel a műszaki előképzettség. Az elvégzendő feladatok. Átkapcsolni a szerkesztett kijátszási listáról élő adásba és vissza. Az élő adások műszaki kiszolgálása, mikrofonok, bejátszóeszközök, telefonálók hangjának adásba adása. Helyszíni közvetítések adásba kapcsolása. Felvételek készítése, hanganyagok vágása. Mobil stúdiós szolgálatra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik helyszíneken technikát telepítenek, közvetítői hangkapcsolatot építenek fel a stúdióval. A helyszíni technikát üzemeltetik az adás ideje alatt, és felvételeket készítenek külső helyszíneken. A stúdió technikai feladatok elvégzésének helye a Mária Rádió budapesti szerkesztősége, 13. kerület, Gogol utca 28. A jelentkezéseket a technikus@mariaradio.hu címre várjuk.
Hírpercek.
Az apák szerepe a családban